Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most újra a te házadban. Köszönjük, hogy ez a nap az Úr napja, lehet az életünknek is, és minden hetünknek az ünnepnapja. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak egy régi eseményre, ami a történelemben 2000 évvel ezelőtt történt, emlékezhetünk meg, hanem ez a valóság, ez az életünk alapja, hogy te vagy a mi szabadító Istenünk és királyunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te haláloddal legyőzted a bűnt, feltámadásoddal pedig legyőzted a halált. Köszönjük neked azt, hogy te gyermekeidként lehetünk jelen, és hogy élő üzenetet szeretnél nekünk most adni. Köszönjük, hogy adtad a szívünkbe a vágyat, és úgy alakítottad a körülményeinket is, hogy el tudjunk jönni, és azért könyörgünk most, hogy a nagy meleg ellenére is tudjunk egyedül rád figyelni. Ahogy az igédben olvassuk majd, te légy valóban a felüdülés, ami számunkra, te légy az, aki betöltesz bennünket, hogy veled betöltekezve a szívünkben tudjunk hazamenni a hajlékainkba, és hadd tudjuk folytatni az élet istentiszteletet veled járva, és téged követve. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen közöttünk, csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvének 12. részéből, a 12. rész 2. és 3. verséből. Íme az Isten az én szabadítóm. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr és lőn nékem szabadítóm. S örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájunknak volt már aha élménye. Nem más ez, mint egyfajta ráeszmélés egy teljesen nyilvánvaló dologra. Amit addig talán nem értettünk meg, egy beszélgetés, egy magyarázat alkalmával végre megértjük, meglátjuk, meglátunk bizonyos összefüggéseket, amiknek hiányában eddig nem tudtuk, hogy miről is van szó, vagy mi miért történt. Azt is mondhatnánk, hogy az aha élmény nélkül nem látjuk a fától az erdőt, vagy az erdőtől a fát, de ezt majd meglátjuk. És milyen sokszor van így a hívő ember életében is, amikor sok-sok talán Krisztusért végzett munka, teendő miatt nem látja a lényeget, az Úr Jézus Krisztust. Minket nem az a veszély fenyeget hívő emberként, hogy a fától ne látnánk az erdőt, hanem inkább az, hogy a fát, nagybetűs, F-A-T, nem látjuk az erdőtől. A sátán mindent meg is tesz annak érdekében, hogy a teendőink, a hétköznapjaink sürgős feladatai erdejétől ne lássuk az egyetlen fát, amelyből életünk és felüdülésünk fakad. A sátán minden nap azon van, hogy olyan bokros teendőkkel lásson el bennünket, hogy a sürgős mindig megelőzze a fontosat, az egy szükséges dolgot, az Úr Jézus Krisztussal való közösséget. Pedig a kereszt, amelyet sokszor a hétköznapjaink, bűneink vagy éppen a körülményeink fáitól nem látunk, nem csak örök életünk, hanem örömünk és erőnk forrása is egyben. Erre figyelmeztet textusunk is. Mit is mond itt tulajdonképpen az egyszeri, megváltott ember? Milyen igazságra emlékezteti őt Isten lelke? Mert tudjuk, kedves testvéreim, hogy az ige nem csak egy egyszeri hitvallás, amit itt olvasunk, hanem ez az ige, itt az Ézsaiás próféta könyvének 12. részében mindnyájunk öröm és erő forrása lehet. Azzal kezdi a Szentíró, hogy íme Isten az én szabadítóm. Az angol fordításban az íme szó helyén az áll, hogy meglát. Lásd már meg, lásd már be, Vedd már észre, mondhatjuk talán magunknak mi is sokszor, vigasztalásként, én kesergő és nyomorult lelkem, hogy Isten az én szabadítóm. És itt van a holdpontról történő lelki elmozdulás, az aha élmény, ja, tényleg, el is felejtettem, Isten az én szabadítóm. Bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, de valóban néha a hívő embernek rá kell eszmélnie azokra az alapigasságokra, amin amúgy áll az élete. Hát igen, elfelejtjük. Elfelejtem és elfelejted, mert hagyod magad megvezetni a sátán által, mert levetted a tekintetedet az Úr Jézus Krisztusról. És csodálkozol, hogy nem mennek a dolgok, hogy nincs örömöd, hogy nincs békességed, hogy nincs gyümölcs az életedben. De lásd meg újra, hogy a szabadítód nem egy ember, nem egy szép eszme, nem a te ügyességed, nem a te kegyességed, nem a kapcsolataid, hanem maga az élő Isten. Végre emeld a tekinteted a Golgotára, ahol Jézus tökéletesen véghez vitte a szabadításodat, és végre nem magadra, nem másokra és ne a körülményeidre néz. Amúgy is, kedves testvéreim, a hívő ember életének és kegyességének a lényege éppen abban áll, hogy nem a körülményeink alapján értelmezzük a Bibliát, hanem a Biblia alapján értelmezzük a körülményeinket. Egészen új koordináta rendszerbe kerül az életünk, ha tudatosítjuk magunkban ezt az egyszerű igazságot, hogy Isten az én szabadítóm. Ez az életünk alapja, ez az üdvbizonyosságunknak a kiinduló pontja. Hiszen az Istennel való kapcsolatunk alapja nem is a hűségünk, nem a mi istenfélő kegyes életünk, az Istennel való kapcsolatunk alapja Isten. És ez a mi vigasztalásunk, ez a mi reménységünk, hogy bármilyen helyzetben is van a hívő életünk, Istenre alapozódik az, és Istenben bízva jöhetünk ki a legnagyobb mélységekből is. Mivel Isten váltott meg, vásárolt vissza magának Jézus vérén, ezért ő nem csak megvált, hanem meg is tart az ő kegyelmében, az ő szövetségében. És jó, hogyha erre újra és újra emlékeztetjük magunkat. Sokszor így is fordítja a Szentíró, hogy Jézus nem csak megváltó, hanem megtartó. Ő nem csak kihúz bennünket a bűn mocsarából, és aztán hagy bennünket lógva valahol, hanem megtart az ő fenséges tenyerén. Ez a hívő ember bizalmának, békességének, reménységének és örömének az alapja. Ezért mondhatja aztán a Szentíró, és vele együtt minden megváltott hívő ember, ezért bízom benne, és ezért nem félek. Mert tudom, látom, újra és újra emlékezetembe idézem, hogy Isten az én szabadítóm. Nyilván a sátán is tudja azt, hogy ez a mi erőforrásunk, ez az életünk alapja, ez az életünk öröme. És ezért támadja éppen első között a bizalmunkat. Hiszen itt a Szentíró is azt mondja, hogy bízom és nem félek. A bizalmunkat támadja a sátán, mert tudja, hogy ezen keresztül meg tudja torpedózni a kapcsolatunkat Istennel. És csak egyetlen példát szeretnék mondani, jól ismerjük a bűneset történetét. Ezzel kezdi a sátán az Isten elleni lázadásra felhívni az embert. Nem azt mondja, hogy ne bízzál Istenben. Nem azt mondja, hogy tagadd meg Istent. Nem azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Az első mondata egy kérdés, ami így szól, csak ugyan azt mondta az Isten. És ezért mondta valaki nagyon frappánsan, így fogalmazta meg, hogy a sátánnak azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Mert ezzel a kérdéssel már elültette a kételyt Ádámnak és Évának a szívében. Biztosan? Szeret engem Isten? Biztosan jót akar nekem? Biztosan nem akar tőlem valamit megvonni? Elbizonytalanítja a sátán az embert Istennel szemben, és bizalmatlanná teszi. A bizalmatlanság után pedig jön a bizonytalanság, ahonnan már csak egy lépés a félelem. Azt mondja a Szentíró, mivel Isten az én szabadítóm, ezért bízom és nem félek. Ha pedig hagyjuk, hogy a sátán eljuttasson bennünket a félelemig, akkor elérte a célját. hiszen a félelemmel teli szívben már nincs helye az Isten szeretetének, így oda lesz a békességünk, az örömünk és az erőnk. Nem véletlenül figyelmeztet bennünket János apostol első levelében, hogy aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. És a teljes szeretet űzi ki a félelmet. De itt a teljes szeretet nyilvánvalóan nem az a rózsaszín kötfelhő, amit sokan képzelnek ez alatt, meg a szivárványok és a pónik, hanem a teljes szeretet itt azt jelenti az Isten iránti teljes szeretet. Amikor tiszta szívből, teljes szívből szeretett közösségben vagyok Istennel, amikor engedem, hogy az ő szeretete töltsön be, és én is szeretettel fordulok hozzá, akkor nem lesz helye az életemben a félelemnek. Nem fogja tudni, hova becsempészni a kételyt, a bizalmatlanságot, a félelmet a sátán, mert betölt az Istennel való szeretett közösség. Igen, kedves testvéreim, a sátán, amikor próbálkozik ezekkel a kételyekkel, kétségekkel, bizalmatlansággal, vagy éppen a félelemmel, különösen is szükséges, hogy emlékeztessük magunkat, és engedjük, hogy Isten szent lelke emlékeztessen bennünket mindarra, amit Jézus mondott nekünk. Hiszen az Úr Jézus a búcsú beszédeiben éppen ezt határozza meg a Szentlélek egyik feladataként, küldetéseként, eszetekbe juttatja mindazt, amit én parancsoltam nektek. De ez kell a lelki ráhangolódás. Kell, hogy azt a halk és szelíd hangot, amit Isten lelke mond bennünk, azt meghalljuk és megértsük. Újra vissza kell térnünk a kiinduló ponthoz, íme az Isten az én szabadítóm. Ez az az alapigazság, a kiindulási pont, az oka az Istenbe vetett bizalmunknak, és annak, hogy nem félünk. Hiszen nem a körülményeinkre, nem magunkra, hanem szabadító Istenünkre nézünk. Miért bízhatok, amikor minden bizonytalan és mindenki bizalmatlan? Miért nem kell félnem, amikor mindenki kételkedik és kétségbe esik? Mert erősségem és énekem az Úr. Ezzel folytatja tovább a Szentíró. Íme Isten az én szabadítóm, bízok és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr. Mit jelent ez az erősség? Az erősség természetesen itt az eredeti szövegben egy olyan fajta védelmi erőt, egy erődöt, egy várat jelent, amelyben biztonságban érezheti magát az ember. De nyilván ez az erősség lehet egy erőforrás is, a belső szoba csendje, az Istennel való életközösség. Hiszen a hívő embernek ez az igazi erőforrása, ez az igazi ereje, ez az erődje. Az Úr határozza meg a hívő embernek a belső életét, ő tölti ki az életem azon részét is, amit senki sem lát. Ezt jelenti az, hogy erősségem az Úr. Nem csak egy olyan erőd, amihez akkor menekülök, amikor éppen bajban vagyok, amikor éppen segítségre van szükségem. Az erősség kifejezi azt, hogy az életemnek a legbelsőbb, a mások által nem látott része is az élő Isten uralma alatt van, magyarul Jézussal vagyok tele. Ha ő az én erősségem, akkor Jézus az, aki betölt engem. És mit jelent az, hogy Isten az én énekem? Az ének az, ami az életemnek mások számára is érzékelhető része. Hiszen a belső szobánk csendjét az senki nem látja. Az Istennel való személyes életközösségünknek ezt a legbelsőbb erősségét mindenki maga éli meg, Isten lelke által és a Szentírás tanulmányozva a maga csendességében. Erre újra és újra fel is hívja a figyelmet az Úr Jézus. Menj be a te belső szobádba, csukd be, zárd ki minden figyelmedet elterelő körülményt, és az Isten, aki titkon lát, megfizet néked nyilván. De nem csak ilyen része van az életünknek. Ez az, amit itt jelképesen az ének fejez ki. Életünk mindazon része, ami mások számára is érzékelhető és értelmezhető. Nem csak az éneklés azonban, vagy a hitvallás, a bizonyságtétel, hanem mindaz az énekem, amit én magamból közlök, amit én mások felé kimutatok, akár szavakkal, akár tettekkel, akármilyen megnyilvánulással. És olyan szép, ahogy ez fel van építve ez a gondolat, hiszen az erősségtől indul és az énekhez jut el, ha belül az erősségben Jézussal vagyok tele, akkor őt fogom árasztani a környezetem felé is. erről is beszél az Úr Jézus, olyan egyszerű és érthető képekben, amikor azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Amivel tele van a szíved, amivel tele van a gondolkodásod, amivel megtöltöd naponta a lelkedet, az fog kijönni a szádon. Azzal fogod a környezetedet elárasztani, attól függően, hogy mivel van tele, jó vagy rossz hatással. Ha belül Jézussal vagyok tele, akkor őt fogom árasztani a környezetem felé is. Egy evangéliumi énekünk is olyan szépen fogalmazza ezt meg. Krisztus az életem, Krisztus az én nekem, mindenem én nekem ő. Vajon el tudjuk ezt őszinte szívvel mondani, hogy Krisztus az életem? Ezt talán a megtérése után minden hívő ember el tudja mondani őszinte szívvel. Igen, tudom, hogy egyedül Krisztus érdeméért van örök életem. De vajon ő is az én nekem? Ő az, amit vagy akit én közlök mások felé? Vele vagyok tele? És végül mindenem én nekem ő. Hogy Jézus nem csak egy plusz szolgáltatása Istennek az életemben. Nem csak a bombon megy a habostortámnak a tetején. Hanem ő minden. És ha nincs Jézusom, akkor semmim nincs. Ha van Jézusom, akkor mindenem megvan. Az erősség szónak, hogy visszautaljak itt az előző gondolatra, van egy másodlagos jelentése is a mai modern magyar nyelvben. Ha valakitől megkérdezik, hogy mi az erősséged, akkor általában azt értjük alatta, hogy miben vagy jó. Valakinek a sport az erőssége, van akinek a tudományos terület, sok-sokféle területe van az életnek, amiben valaki jó lehet. Mi a te erősséged? Mi határoz meg? Mi az, amire sok időt fordítasz? Mi az, ami alapján téged azonosítani tudnak? Egy sportolót a sport teljesítménye alapján azonosítanak. Ugye egy mérnököt az alapján, az épület alapján azonosítanak, amit ő tervezett. Az a kérdés, kedves testvérem, lelki értelemben feltéve, mi a te erősséged? Jézus-e a te erősséged? Ő-e az, akivel tele vagy, aki az erőforrásod? Őt akarod-e továbbadni? A vele való közössége a legjobb dolog az életedben. Vele azonosítanak-e mások, amikor meglátnak a kollégáid, a munkatársaid, a családtagjaid, az osztálytársaid, a szomszédaid? Azt mondják-e, hogy igen, ez egy krisztusi ember, ez olyan Krisztushoz hasonló? Vagy valami egész más jut az eszükbe az embereknek rólad, amikor megjelensz közöttük? Az a kérdés, kedves testvérem, hogy Jézus-e a te erősséged? Ilyen értelemben is. Mert csak akkor vagy igazán keresztjén, ha a fenti kérdésekre őszintén tudsz igennel válaszolni. A megváltott embernek ugyanis szüksége van lelki emlékeztetőkre, ezért tér vissza újra ennek az igének a végén, Isten az én szabadítóm. Tudjuk, hogy a hétköznapi életünkben sok-sok teendőnk van, van akinek határidőnaplója van, én a telefonomban szoktam írogatni az emlékeztetőket, barátaim, ismerőségben tudják, hogy amikor az a bizonyos csengőhang megszólal, akkor valami emlékeztető előjön, lelkileg is szükség van ilyen emlékeztetőkre. És nem véletlenül írja a Szentíró még egyszer ugyanazt a néhány szót egymás után. Isten az én szabadítóm. Visszatér, mint egy keretbe foglalva az alapgondolathoz, és megerősíti, az Úr lőn, vagy az Úr lett az én szabadítóm. És tudjuk, hogy a héber nyelvben, amikor valamit megismétel, az nem azért van, mert a Szentíró véletlenül rosszul másolta a szöveget, és kétszer egymás után ugyanazt a szót írta le, hanem azért, hogy hangsúlyozzon valamit, hogy újra aláhúzza a szívünkben, hogy az Úr az én szabadítóm. Nem egy ember, nem egy eszme, nem egy ideológia, nem magam, nem én vagyok az, aki Münchhausen báró módjára a hajamnál fogva kihúzom magam a mocsárból, hanem Jézus az én szabadítóm. És olyan jó, hogy azt mondja itt a Szentíró, hogy lett. Azt mondja Ézsaiás, hogy ez egy befejezett tény. Az Úr lett az én szabadítóm. Senki és semmi, még az ördög sem változtathat ezen a tényen. A fenti valóság pedig nem csak a hívő életének erejének, hanem örömének a forrása is egyben. Azzal folytatja, ugye a harmadik versben Ézsaiás, hogy örömmel fogtok vizet meríteni a szabadító kútfejéből. Nagyon érdekes a megfogalmazás, mert azt jelenti és azt húzza alá a szívünkben, hogy az öröm forrása maga a szabadító. A szabadítóval való közösségből származik az életünk. A felüdülésünk az a víz, ami táplálja az életünket. És ugyanezt fejezi ki lépten nyomon a Szentírás. Ha megnézzük a Jelenések könyvének a végén, azt látjuk, hogy az Isten királyi székéből fakad az életvizének forrása. És olyan szép ez a kép, mert János ezzel egyértelművé teszi, hogy ahol Isten uralkodik, ahol Isten uralma érvényre jut, ott fakad élet. És ott van igazi öröm, és ott van igazi boldogság. A hívő ember számára az igazi boldogság és az igazi öröm az Krisztus királyi uralmából fakad. Ha nem engedjük, hogy ő legyen életünk ura és királya, akkor nem fogjuk megtapasztalni se a békességet, se a felüdülést, se az erőt, se azt az áldást, amit az ő jelenléte adhat. Azt mondja a Szentíró, az öröm forrása maga a szabadító, a vele való közösség. Örömmel fogtok meríteni. És a következő szó, amit szeretnék aláhúzni, az éppen ez a merítés. Mert nem azt mondja Ézsaiás, hogy mindenki élje maga kis életét úgy, ahogy gondolja, süttesse a hasát a napon, és majd egyszer csak jön a szabadító, aki beöntögeti neki a felüdítő vizet a kis szájába. Nem, azt mondja, hogy neked kell oda menni meríteni. És ez mindnyájunknak a felelőssége. Hogyha tudjuk, hogy hol van és kinél van a szabadítás, akkor őt kell segítségül hívnunk, és el kell mennünk oda, ahol ő van. És ezt az áldozatot mindnyájunknak meg kell hozni. Az út nyitva áll, az út készen áll. Nyitott kaput adtam eléd, amit senkibe nem zárhat. Láttam egy nyitott ajtót a mennyben. Azt mondja szintén a Jelenések könyvének a végén János, hogy jöjjön mindaz, aki akarja, és vegye az élet vizét ingyen. És olyan sokszor átsiklunk azokon a szavakon, amik a mi felelősségünkre utalnak. Hogy jöjjön, hogy vegye, hogy törődjön vele, hogy foglalkozzon vele, hogy szálljon rá időt, erőt, figyelmet, hogy elnyerje ezt az örökséget. Aki szomjazik, akinek tényleg szüksége van Isten szeretetére, aki éhezi és szomjazza az igazságot, az Krisztusban megelégedhet és betöltekezhet. És aztán olyan jó volt azt olvasni, hogy örömmel fogtok meríteni a szabadító kútfőből vizet. Nem azt mondja, hogy kólát, vagy bort, vagy sört, hanem azt mondja, hogy vizet fogtok meríteni. Éppen azért, mert gondolom, hogy mindnyájunknak a tapasztalata az, hogy pláne ezekben a meleg napokban, amikor ilyen forróság van, akkor a legjobb felüdülést és a legnagyobb felüdülést a tiszta hideg víz adja. Lehet akármilyen édes lötyit inni, a szomjúságunkat igazából a víz fogja oltani. Ez egy egyszerű hétköznapi tapasztalata, ez még kereszténynek sem kell lenni. De lelki értelemben ez hatványozottan igaz. Akármilyen részegítő italt, mámorosító italt kínál a sátán, most nem csak fizikális, hanem lelki értelemben is, nem fog tudni úgy betölteni, és nem fog tudni úgy felüdíteni, mint a Jézus Krisztussal való közösség az életvizének forrása, amit ő tud csak adni. És ebben, hogy vizet kínál nekünk Isten, és nem valami más innivalót, az is benne van, hogy a szükségeinket tölti be. Nem a kívánságainkat, nem a luxus igényeinket, nem a különböző mások által esetleg generált vágyainkat, hanem a szükségeinket. Mert ha te tényleg szomjas vagy, akkor legjobban a tiszta, friss víznek fog szörülni. És ha még nem lenne ilyen közösségünk a szabadítóval, amiről az elmúlt percekben hallhattunk az ige alapján, akkor hívjuk őt segítségül. Erre biztat bennünket a Szentírás lépten nyomon. Azt mondja az 50. Zsoltár 15. verse, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Tegyük próbára, és próbáljuk ki. Ha valóban Jézust hívjuk szabadítóul, akkor ő meg fog szabadítani. És ha már ő lesz a szabadítóm, akkor mindazokat az igéket, amiket itt Ézsaiás leírt, én is őszinte hívő szívvel el tudom majd mondani. Ha pedig már a Krisztuséi vagyunk, és megtapasztaltuk Jézus szabadítását az életünkben, akkor emlékeztessük magunkat újra és újra arra, hogy ki a mi Istenünk, és mi mindent tett már értünk. legyen Jézus életünk erőssége és éneke, hogy benne bízva és neki engedelmeskedve ne kelljen félnünk. Így lesz teljes az örömünk vele, és majd annak idején nála is. Így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért szabadítót küldtél nekünk Jézus Krisztusban. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy olyan sokszor engedjük, hogy a sátán más valakivel vagy valamivel terelje el a figyelmünket Krisztus keresztjéről, és csodálkozunk, hogy kimegy belülünk az erő, hogy nincs örömünk, hogy nincs békességünk, hogy nem látjuk a következő lépést. Segíts nekünk abban, Úr Jézus, hogy tudjunk mindig hittel rád tekinteni, és ne legyen semmi fontosabb az életünkben annál, mint hogy veled közösségben legyünk. Hogy komolyan vegyük azt, amit te mondtál, hogy egy a szükséges dolog, és ne engedjük, hogy a sürgős megelőzze a fontosat az életünkben. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus szabadítóként ismerhettük meg, és köszönjük, hogy nem emberi eszközöktől kellett várnunk, vagy magunkban bízva kellett dolgoznunk azon, hogy megszabaduljunk, hanem te elküldted az Úr Jézust, hogy kiragadjon bennünket a bűn, a halál a sátán fogságából. És azt is köszönjük neked, Atyánk, hogy az ő egyszeri tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Köszönjük, hogy mi is ehhez a nyájhoz, ehhez a sereghez tartozhatunk. Azért könyörgünk, hogy ne hagyd, hogy elfelejtsük ezt az igazságot. Hadd legyen ez életünk alapja, és hadd tudjunk újra és újra ennek tudatában hozzád menekülni. Benned bízni és valóban nem félni, bármilyen rettentéssel vesz körül bennünket a sátán. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha valóban te lennél életünknek az erőssége, az erőforrása, a védelme, az öröme. Szeretnénk veled betöltekezni, Úr Jézus, hogy téged adhassunk azoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. És jövünk újra és újra hozzád, hogy meríthessünk ebből a szabadító kútfőből, a veled való közösségből élő vizet, hogy örömünk teljes lehessen. Így kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy ezzel a lelki táplálékkal, amivel most is tápláltál bennünket, vértesz fel az előttünk álló útra. Te látod, hogy milyen napok, milyen hetek állnak előttünk, milyen kihívásokkal kell majd szembenéznünk, add, hogy semmi ne tudja elvonni a tekintetünket az Úr Jézusról, és semmi ne tudja megtorpedózni a bizalmunkat benne. Kérünk, így áldj meg bennünket közösségként, Atyánk, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, áld meg gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk közösségét, adj kérünk ébredést és megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek, az Úrban való öröm erőt ad nektek. Amen.